Kedves gyülekezet, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, de most külön a gyerekeket, akik azt hiszem előre jönnek meghallgatni a kis történetet. Itt van hely, gyertek előre, üljetek le. Hallgassátok meg ezt a történetet egy fiúról. Most egy fiúról, amikor úgy emlékszem, egy kislányról beszéltem, igaz? Még emlékeztek rá?
Nem.
Na mindegy, most akkor ez most már olyan lesz, hogy majd mikor még jövök, akkor nem felejtitek el addig, jó? Ezt a fiút úgy hívták, hogy Vilmos. William, angolul William Carey. William Carey. Ezt a nevet lehet, hogy már a szülők hallották valahol, mert ő egy nagy misszionárus volt, amikor a 6. gyülekezet életbe lépett, vagyis az ideje eljött, mert most ugye a 7. gyülekezetben, a Laodiciában vagyunk, akkor a világmisszió kibontakozott, elindult és kibontakozott. Az egész világon hirdették a misszionárusok a Krisztus igazságát. Az, hogy Krisztus megváltott bennünket, eljött a mennyből, itt ember lett, stb. És ezt hirdette Carey is, Vilmos Carey, Carey, William Carey. Na most a Carey történetéből egy mozzanatot mondok el, ami azért a gyerekeknek érdekes, mert az ő gyerekkoráról szól. Hát ez a Carey, Vilmos, olyan gyerek volt, hogy nagyon határozott. És hát mindjárt kiderül abból a történetből, amit most elmondok. Egyszer az édesanyja otthon hagyta a Carey-t, körülbelül akkora lehetett, mint te. Te hány éves vagy?
10.
Na, hát valami ilyesmi lehetett ő is. És az anyukája otthon hagyta, és megmondta neki, hogy hát jól viselkedjen. Hát persze csak egyedül volt ő, nem volt testvére, vagy legalábbis ott akkor nem volt, csak ő egyedül volt, és ezért azt mondta az anyukája, hogy hát vigyázzál magadra, és nehogy fára másszál. Tudnilik, azelőtt fára mászott, tudom, ti szerettek fára mászni, vagy nem, ha igen, nem? Nem. Na, akkor az egy dolog. Van, aki szeret? Van olyan is, aki szeret fára mászni? 1, 2, 3, 4, na, jó. Tehát van, aki szeret fára mászni. Na, ez a William Carey, ez szeretett fára mászkálni. És miért másznak a gyerekek a fákra? Mit gondoltok? Mert ott mi van a fán? Hát például az almafán mi lehet? Körte, nem? Jó a kilátás. Ez is nagyon jó. Ez is nagyon jó. Jó a kilátás. Még mit lehet az almafán találni?
Almát.
Virágot most. Aztán később almát. De még vajon mit?
Levelet.
Csomó levelet. Az is jó.
Ágakat.
És ágakat. Még rügyeket. Na és az ágak közt még vajon mit lehet találni? Madárfészket! Jaj, gratulálok! Te találtad ki a legügyesebben a legnehezebb kérdést. Mert hogy almát az almafán, az nem a nehéz, ugye? Mert ott körte nincs. Tehát madárfészket. Na és ez a Vilmos, ez azért mászott a fára leginkább, hogy a madárfészket elérje. És leesett a fáról. Úgy képzeljétek el. Csak azért mondom, hogy akik nem szeretnek fára mászni, egyrészt ez egy pozitív dolog, mert nem esnek le, nem törik el a lábuk. Akik a fára másznak, azoknak is van...
Kicsi
körtefára. Kicsi
körtefára. Na, nem annyira kicsi.
Nem annyira kicsi. Na, kicsit nagyobb, mint te, ugye? Na. És akkor akik mászkálnak a fán, azok izmosodnak, erősödnek. Hát ez a pozitívuma. Le is lehet esni, persze, de vigyázni kell. Jól meg kell fokozni, hogy ne essék le. Ez a Carey Vilmos, ez leesett az almafáról, és képzeljétek el, olyan szerencsétlenül esett, hogy eltörött a lába. És ti láttatok már olyan gyereket, hogy el van törve a lába? Igen. Mibe van téve a lába? Gipszbe. Jó volt a sugás. Gipszbe van a lábuk, és úgy mennek Béla bácsi sántítva. Nekem nincs gipsz a lábom, csak egy csontkinövésem van, és azért sántítok. 7 milliméteres most már ebbe a lábamba, a másikban volt egy 3 milliméteres, és hál' az Úrnak az visszahúzódott, vagy eltűnt, nem tudom mi lett, meggyógyult. Na de Kerének is gyógyult a lába, mert gipszbe volt. És amikor az anyukája otthon hagyta egyedül, mert a piacra ment, akkor nyugodt volt, azt mondja, most úgyis gipszbe van a lába, nem fog fára mászni. Én nagyon szeretett fára mászni. És most nem fog, gondolt az anyukája. És képzeljétek el, mikor hazajött az anyuka, mit talált? Hát a Vili ült egy nagy kövön, ott az udvarukon volt egy nagy kő, ült a nagy kövön, és mi volt a kezébe?
Madár fészek.
Tehát fára mászott. És az anyukája, mikor meglátta, hát Vilikém, te nem megint fára másztál? Hát csak nem jött ide a fészek, azt mondja magától. Hát miért már? Mondtam, hogy nem ásszál a fára. Anya, tudod, hogy én olyan vagyok, amit én egyszer a fejembe veszek, én attól nem térek el, nem tágítok, és ha törik, ha szakad, én azt megvalósítom. És aztán később ez a William Carey meghallotta, hogy van olyan, hogy világmisszió. És azt mondta, akármi lesz, ha törik, ha szakad, én elmegyek a világmisszió munkájába. És el is ment, és nagyon sok embernek bizonságot tett Jézus Krisztusról. Hát ezt a történetet azért mondtam el, hogy ti is lehettek határozottak, és hogyha egy jó dolgot határoztok el, akkor mondjátok azt, hogy ha törik, ha szakad, mert Keri is azért esett le a fáról, mert letörött az ág, amibe kapaszkodott. Pak, letörött, és leesett, és akkor eltörött a lába. Másodszor, amikor a fára mászott, már a lába gizbe volt, már nehezebben tudott mászni, de jobban tudott fogozni. Már volt egy kis tapasztalata. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattátok a történetet, és remélem, hogy mire még egyszer jövök, addig nem felejtitek el. Tehát Keri Vilmos, vagy William Keri, akiről most beszéltem. Köszönöm, hogy figyelmesek voltatok, hogy csendben voltatok, nem sírtatok se kicsik, se nagyok, se a szülők, senki. Köszönöm szépen. Hát most a könyveknél voltunk, akkor hadd mondjam el, hogy itt ez a könyv tulajdonképpen a tévútra vezetett világ. Van egy ige, amely erről szól a Bibliában, és itt majd több fordításban megtaláljátok, mert a te bűvöléseiddel eltévelyedtek mind a népek, az egyik fordítás. Tehát erről szól a könyvnek egy része, hogy valami bűvölés, valami varázslat, ami eltévútra vezette a világot, és akkor lesz szó lelki eutanáziáról, vagyis van szó a könyvben, a fekete lyuk titka, nem tudom, hallottatok arról a titokzatos csillag, valamilyen jelenségről, a fekete lyuk, hogy mi a titka tulajdonképpen a Biblia szerint. Nem a tudósok szerint, a tudósok, már mondtam itt a szombatiskolában egy axióma, hogy valamit állítanak a nagy tudósok, és ez is olyan, hogy ezt bebizonyítani nem lehet, mert ki tudja, hány millió fényévnyi távolságra van az a bizonyos fekete lyuk, amiről veszélyesnek mondják, hogy közeledik felénk, és ez képes elnyerni a bolygót, a földet, de az egész naprendszert is állítólag. Na most ehhez nagy hit kell, hogy ez persze elhiggye az ember, de a tudósok ezt így kijelentették, és mivel ez Dr. XX jelentette ki, ezért ez igaz, ezért ezt a világ elfogadja. Én a Biblia tanítása szerint mást fogadok el, és itt le van írva ebbe, hogy mi ez tulajdonképpen a valóságban. Na most akkor lelki eutanázia, és ez a fekete lyuk elnyeli a dolgokat, de olyan is van, hogy itt a Bibliában van szó valakiről, aki kész elnyelni bennünket. Tudjátok ki az? 1 Péter 5:8 szerint. Szordít oroszlán az ördög, stb. Na most, ha elnyel valakit, meg lehet-e szabadulni? És lehet-e újra megtérni? Van egy ige, ugye, hogy aki megismerte, elfogadta, sőt a Szentlélek ajándékát is megkapta, de hátat fordít, vagy eltér az igazságtól, azt annak lehetetlen újra megtérni. Hogy mi a valóság, mi az igazság ezzel a szöveggel kapcsolatban, hogy lehet-e újra megtérni, és akkor röviden a Eufrátesz kiszárad, és jön az Armagedon, rövid összefoglalója is benne van ebbe a kis füzetecskébe. 300 forint, akit érdekel, nálam van egy néhány darab. Csak azért mondom, mert a kiadó ezt nem terjeszti, tehát ez magánkiadás, saját költségen. Na, és köszönöm, hogy ezt meghallgattátok. Most pedig átérünk az ígére, amelyet a Korintusi első levél 11. fejezetében találunk bevezető szövegként. Korintusi első levél 11. fejezetében a 25. versnek a második része, illetve hát a harmadik része, e pohár az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Tehát a lényeg, a témám az, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hát úgy gondoltam, hogy szerencsés vagyok már abból a szempontból, hogy éppen most jutottam ide, és nektek tudok beszélni a húsvétről és a húsvét jelentőségéről. A húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb ünnepe, mondjuk karácsony esetleg, és akkor a húsvét a második. Többen feltették már a kérdést nekem, hogy mi ünnepeljük-e a húsvétot, ugyanúgy a karácsonyt, kérdezik. Hát a vélemények persze megoszlanak, hogy igen, meg nem, meg... Lássuk, hogy mi a valóság. Hát amikor tőlem megkérdezte valaki ezt, én azt válaszoltam, hogy hát persze, mi ünnepeljük. Ez egy keresztény ember volt, hát mondtam, nem ellenkezek mindjárt az első zavammal, az ő elképzelésével, gondol az világával, és azt mondtam, hogy igen, ünnepeljük. Aztán ellenőriztem a Bibliából, hogy vajon jól feleltem-e. Hát mi az ünneplés tulajdonképpen? A tény az, hogy az ünneplés, mi az ünneplés szerintetek? Megemlékezés. És mit mondott az üdvözítő? Emlékezzetek erre. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Valaki megkérdezte a papjától, hogy mit tegyek a szombattal, mert én a Bibliában úgy találom, hogy a szombat a nyugalom nap, és azt kell megszentelni. És a lelkésze, a papja azt mondta, hogy hát asszonyom, ezt felejtse el. Majdra nyitotta a szemét, és felkapta a fejét az asszony, és azt mondta, hogy hát de Isten pont azt mondja, hogy megemlékezzünk róla. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, és maga azt mondja, hogy felejtsem el. Na, hát lássuk, hogy mi van ezzel a húsvéttal kapcsolatban tulajdonképpen. De lássuk, hogy mi az ünneplés megemlékezés, ahogy már mondtátok, tulajdonképpen. És van egy csodálatos ige a 111. Zsoltárban, a 4. vers azt mondja, hogy emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. Egy másik fordítás azt mondja, hogy emlékezetbe véste. Emlékeztek, amikor itt úrvacsorát osztottam ezelőtt néhány évvel, akkor beszéltem egyszer erről, hogy ez az emlékezetbe vésés az ő kezeibe, lábaiba, oldalába véste ezeknek az emlékét. Tehát így emlékezni a húsvétra csodálatos dolog. A húsvét ünneplése tulajdonképpen a legrégibb ünnep Isten népe között. Isten elrendelte. Mózes második könyve 13. fejezetében találjuk. Nem tudom, van idő, hogy minden igét elolvassak, vagy csak inkább idézem. Azt mondja, szólj az Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónak 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyának háza szerint, házanként, és egy bárányt legyen nálatok őrizet alatt, hány napig? 3 napig. És a 4. napon ölje meg Izrael közösségének egész gyülekezete, tehát mindenki ölje meg azt a családonként megvásárolt bárányt. Ezt a bárányt 3 napig ott kellett tartani a háznál, mondjuk így, a családnál. És a 4. napon kellett a bárányt megölni. Ez tulajdonképpen akkor 3,5 nap együtt lét a bárányjal. Én nem tudom, ki látott már bárányt így közelről, ki simogatott bárányt, ki játszott a bárányjal. A bárány nagyon kedves állat, aranyos, és nagyon barátságos. És hogyha egyszer szólsz hozzá, ő kétszer fordul feléd, és szalad utánad, ha elszaladsz. Nagyon barátságos, és nagyon kedves állat, és nagyon aranyos. És ez jelképe annak, hogy Jézus 3,5 évet töltött az ő népe között. Most 3,5 év után öletett meg. Az új szövetség megörökítette, hogy Jézus szülei is megünnepelték a húsvétot. Ez az ünnepre való elrendelés, amit felolvastam az ígéből, tulajdonképpen annak a folytatása, vagy arra való megemlékezés, hogy Isten az Izrael népét a rabságból, gyerekek honnan? Egyiptomból megszabadította. És a Jézus név szabadítót jelent. Hogy szabadította meg őket? Meg kellett ölni a bárányt, és a vérét az ajtófélfára kenni. És ez a vér volt a szabadulás eszköze. Előképe ez a jelenet, vagy ez a művelet, tulajdonképpen ez a cselekedet, annak, hogy Jézus Krisztus meghal, mint bárány öletik meg, és az ő vére jelent szabadulást az ő népének, illetve annak, aki ezt hiszi és hittel elfogadja. A bárány különbözik a kecskétől, különbözik a más levágni való állatoktól. Amikor a bárányt megölik, levágják, az egy árva hangot nem ad ki. És úgy találjuk, hogy az Úr Jézus is, akkor megfeszítették, amikor megverték véresre, stb. Nem szólt egy szót sem. A többi állatok, amikor meg akarják ölni, akkor olyan lármát csapnak egy bizonyos állat, annyira visít, hogy az egész utca hallja. Tehát Jézus az, akiről Ézsaiás írja, hogy a száját nem nyitotta meg. Tehát a bárány jelképe a szabadításnak, és Jézus a szabadító. Az ige, mondtam, hogy beszámol arról, hogy Jézus szülei is megünnepelték a húsvétot, Jézus maga is megünnepelte a húsvétot, sőt, azt mondta a tanítványoknak, emlékeztek, hogyan fejezte ki az, hogy meg kéne ünnepelni a húsvétot? Kívánva kívántam veletek együtt megenni a húsvéti bárányt. És aztán utasítást adott, hogy hogyan készítsék el. Egy csoda is történt, hogy majd aztán megtaláljátok azt a helyet, ahol már el is van készítve. És azt mondta egyik barátja, hogy nálad, barátjának, hogy nálad tartom meg a húsvétot. Márk volt ez a barát, És elmondja a két tanítványnak, akit megbíz, hogy előkészítsék, tehát levágják, elkészítsék a bárányt. Elmondja, hogy ott majd mentek az utcán, és előttetek megy egy ember, vizes korsót visz, és ahhoz menjetek majd, és ott lesz az a hely. És ez így történt pontosan, és elmentek, és megtalálták, és elkészítették, és Jézus velük együtt megette a húsvéti bárányt. Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. A bűntől való tisztulás tulajdonképpen, és a bűn elhagyása az üdvösségnek az útja, talán mondhatnám azt is, hogy a feltétele. Első levél, János első levelében az első fejezet 7. verséből idéztem. Tehát Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Itt Magyarországon én nem találkoztam olyan cselekedettel, ami erre hasonlítana, hogy bárányt ölnek akármikor, vagy éppen húsvétkor. Erdélyben viszont szokás az, hogy tavasszal, és különösen húsvétkor bárányt vágnak így a családok. És úgy, ahogy az Ószövetségben írja, az Úr azt mondja, hogy ha egy családban kevesen vannak, és egy bárányt nem tudna elfogyasztani az a kis család, akkor két ilyen szűkebb körű család, két ilyen kisebb család egyesüljön, és egy bárány legyen közös, és akkor azt osszák két felé, mert a báránynak a húsát azt azon a napon meg kellett enni, el kellett fogyasztani. Na most Erdélybe szokás, mondom azt, hogy ott is ilyenkor bárányt vágnak. És hát ott is úgy van, hogy ugye azt előre megveszik, és volt nekem egy tanárom, Moldován Vilmos, lehet ismeritek, van verses kötete is, meg egyéb művei is vannak, de hát erdélyi predikátor volt, kedvenc tanárom, és az ő gyermekkoráról szól ez a kis történet, amit most itt elmondok, és nem akartam a gyerekeknek mondani, mert olyan történet. Megvették a szülők a bárányt, és átravitték az udvaron egy holba bezárták, és ott volt a bárány néhány napig, és a Vilmos gyerek megbarátkozott, ő is Vilmos volt, mint Keri, megbarátkozott a bárányjal, játszott vele. A bárány nagyon aranyos, nagyon kedves állat. Majd, ha lesz alkalmatok, ne mulasszátok el, simogassatok meg egy bárányt, és meglátjátok, hogy hogyan fog válaszolni. Tehát ott volt a bárány hátul, és egy nap csak jött egy valaki egy nagy késsel. Hát ez a mészáros volt, és nem is állt szóba senkivel, ment hátra. És a Vilmos nézte, hogy mit akar ez az ember ezzel a nagy késsel. Megy hátra, ahol a bárány van. És gyorsan ment utána, hogy lássa, hogy mi történik. És az kinyitotta az olt, és kivette a bárányt. És már látta Vilmos, hogy meg akarja ölni a bárányt. És gyorsan szaladt, és mondta az anyukájának, hogy anya, ölik a bárányt, meg akarják ölni a bárányt. És az anyukája elfordult, mintha nem hallaná. És akkor az apukájának mondta, édesapám, meg akarják ölni a bárányt, hát menjünk. És az apja is elfordult. Amikor látta, hogy nem állnak szóba vele, akkor elszaladt hátra. Igen ám, de mire már odaért, a bárány már el volt vágva a nyaka, ott feküdt egy asztalon, a feje lógott, és a szeme nyitva volt, és ő ránézett. És szembenéztek. És a szótlan bárány, mintha hallottam volna, azt mondja, hogy érted, halok meg. Miért engedted, hogy megöljenek? Drága testvéreim, az Úr Jézust is megölték, az Úr Jézust megfeszítették kínos kereszthalállal azért, hogy mi életet nyerjünk. Péter apostol kifejti, hogy tudjuk ezt, és értékeljük Krisztus felbecsülhetetlen nagy áldozatát. Péter első levele 1.18-ban találjuk. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan, szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Jézus a hibátlan, szeplőtlen bárány, minden testi fogyatkozás nélkül. És ez így volt elrendelve, hogy minden áldozati bárány, minden áldozati állat épp legyen, tökéletes legyen. És Biblia megjegyzi, az írója megjegyzi, hogy azért volt olyan, aki mivel volt egy hibás bárány, hát hogy ne maradjon az, azt vitte áldozatul. És elmondja, hogy az Isten az ilyen nem fogadja kedvesen. Jézus hibátlan, bűntelen, ártatlan bárány. Ő volt az, aki az ő életét adta, hogy megmentsen bennünket, megszabadítson a kárhozattól, és részünk legyen az örök életben. Az egyiptomi családokban a szabadítás előképe a bárány, a nagy szabadítónak, Jézus Krisztusnak az előképe. Annak a nagy áldozatnak, amit Isten hozott az emberiségért. A Biblia válasza a kérdésre, hogy ünnepeljük-e a húsvétot, ott találjuk Korintusi első levélben, az 5., 7., 8. versben, ahol azt mondja, tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott immár. Ünnepeljünk hát, de ne a régi kovásszal, hanem tisztítsuk el a kovászt. Ne a rosszaságnak és a gonoszságnak a kovászával, mondja. Érdekes módon a kovász egyrészt a bűnnek a jelképe, mert tudjátok milyen, biztos a háziasszonyok, bár már nem sokan sütnek otthon, de akik láttak ilyet, tudják, hogy a kovász az megkeleszti a tésztát. Tehát beleteszik a tésztába, és akkor az nagyobbra megnő. A bűn is olyan. Bekerül az ember lelkébe, mondjam így. Elfogadja a bűnt. Először azt mondja, hogy csak megpróbálom. És a sátán olyan vonzóvá tesz, olyan kellemesi, kedvesé teszi. Vájtesvűn azt írja, hogy a termei csodálatosan feldíszíti és vonzóvá teszi. Az egyik lelkész kollégám mondta, hogy azt látta, hogy a lánya próbálgat valamilyen ruhákat, ami nem is az övé, nem is neki való, és megkérdezte, hogy lányom, tán nem ebbe akarsz jönni a gyülekezetbe, azt mondja, nem csak felpróbálom, hogy lássam, hogy áll. Valahogy a sátán úgy vezeti félre az embert, hogy azt mondja, hogy ó, nem lesz ez a te dolgod, a te ügyed, csak azért próbáld meg, csak úgy, ne lássa senki, ne tudja senki, csak próbáld meg, csak ízled meg, csak kóstold meg, csak érintsd meg, stb. Isten arra tanít bennünket, hogy óvakodjunk minden ilyen dologtól. Őrizkedjünk minden tisztátalanságtól, test és lelki tisztátalanságtól. A gonoszság az olyan, mint a kovász. De ugyanakkor egy másik jelképet is tartalmaz a kovász, az evangéliumnak a kovásza. Az evangélium magva is kovászhoz van hasonlítani, elvetik a földbe magot, és sokat terem. Elveteszik a kovászt a tésztába, és megkel, és nagyobb lesz, és sok lesz belőle. Az ige arra tanít bennünket, hogy a bűn jelképének kihangsúlyozott kovászt, illetve magát a bűnt tüntessük el, tisztítsuk el, tisztítsátok el a régi kovászt, és legyetek új tésztává, mivel, minthogy kovász nélkül valók vagytok. A apostol még hozzáteszi azt, hogy ne kovásszal ünnepeljünk. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy ünnepeljük a húsvétot. Emlékezzünk meg a húsvétról. Igaz, hogy különbség van ünnep és ünnep között. Ünneplés és ünneplés között. Hogy ünnepel a világ? Például legyen karácsony, legyen húsvét. Mi a fontos? Hogy legyen enni, inni bőségesen, és mit ünnepel a világ? Hogy? Magunkat ünnepeljük. Elmondjuk, hogy milyen nagyszerű dolgot tettünk, milyen csodálatosan hajtottuk végre, mire jutottunk, hova vittük, és mire jutottunk, és milyen dicsérő okleveleket, vagy elismerést, vagy kitüntetést kaptunk. Az Isten népe ünneplése más. Isten népe kiről emlékezik meg? Nem saját magáról, hanem hát Krisztusról. Karácsonykor a világ ünnepli Krisztus, de szinte szóba se jön a családban Krisztus sem. Aztán az egyáltalán, hogy Krisztus mit tett az emberiségért, hogy feláldozta az életét, akár húsvétkor. Mi ünnepeljünk kovász nélkül. Mi ünnepeljük a lényeget, mi emeljük ki azt, és emlékezzünk meg arról, hogy mit tett Krisztus értünk. Ahogy emléket szerzett a teremtés csodájának, bevezetőben mondtam, hogy csodálatos, hogy emléket szerzett az ő csodálatos dolgainak, vagy az ő csodáinak, vagy emlékezetbe véste az ő csodáit. Ugye, a teremtés csodája, mondjuk a földünk történetében az első csoda, mi az emlékünnepe? Megünnepeljük valahogy a teremtést? A szombat, a teremtés emlékünnepe jele annak, hogy mi elismerjük, hogy Isten csodálatosan megteremtette a világot. Mi a teremtése a megváltásnak? Mi az emléke a megváltásnak? A megváltás emléke az úrvacsora. Jézus testének és vérének magunkhoz vétele. És hogyha a keresztény világ úgy, ahogy említi, vagy megünnepli mondjuk így a húsvétot, az ő módján, mi nem zárkózhatunk el, és nem mondhatjuk azt, hogy minket nem érdekel, mi nem ünnepeljük a húsvétot. És ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy elmondjuk nekik, akik már ilyen kérdést tesznek fel, azokban van valami szikrája annak a parázsnak, hogy érdekli őket, hogy mi is az igazság. Hát mit mond a Biblia erről? És akkor elmondhatjuk, hogy ilyen emlékünnep a szabadulás emléke. Ugye a Egyiptomból való szabadulás emlékét ünnepelték már Krisztus szülei is, és addig a zsidó nép, és húsvét után pedig az igazi szabadulást, a bűntől való szabadulást. Isten segítsen meg bennünket, hogy tiszta szívvel és tiszta lélekkel ünnepeljünk, és dicsőítsük a mi Urunkat, és tegyünk vallást és bizonyságot erről azoknak, akik körében hát megfordulunk, és főleg akiket ez érdekel. És Isten áldjon meg benneteket és mindannyiunkat. Amen.